Kedves hallgatóink, a húsvét a keresztény egyház egyik legnagyobb ünnepe, ugyanakkor a tavasz beköszönte is. Egyházi és családi ünnep egyaránt, amelyhez világszerte, országszerte számos népszokás és hagyomány kötődik. Húsvét napja az 1582-ből származó egyházi szabályzat szerint a tavaszi holtölte utáni első vasárnapra esik. Az ünnepi szokásokról Bodnár Mónika, a Herman Otto Múzeum néprajzi tárának osztályvezetője számol be, a riporter Sütő Dávid Pelé.
A húsvét az valójában egy ünnepkör, ugye van egy hosszas készülődés magára az ünnepre, és aztán vannak az ünnepi napok. Farsang után indul a húsvéti ünnepkör, és egy 40 napos böjt előzi meg magát a tényleges húsvéti ünnepet, húsvét napját, és ez a felkészülés, ez a megtisztulásnak, a magába fordulásnak az ünnepe, de valójában a húsvét egy tavasz ünnep, egy tavaszváró ünnep. A kereszténységben, ugye a keresztény kultúrkörben Krisztus feltámadását ünnepeljük, ez a húsvét, hát ez is egy megújulás, újjáéledés, az élet igenlése, de hogyha a természetben szétnézünk, akkor látjuk, hogy pattannak a rügyek, jönnek az első tavaszi virágok, kidugják a fejüket, tehát ez is a természet újjászületése. Tehát nyilván már a keresztény kort megelőzően is ünnepelték az emberek, vagy várták ezt az újjáéledést, a természet újjáéledését, és gyakorlatilag erre a régi tavaszváró ünnepre épült rá a kereszténységnek a mondani valója. Egyébként mai napig az talán túlzás, de emlékezettel még elérhető, hogy régi, úgymond pogány szokások, szokás elemek megmaradtak az ünnepekben. Például zöld csütörtökön, ez ugye a húsvétot megelőző csütörtök, amikor a mise után a fiatalok mindenféle rossz fazekakat, vasakat, lábasokat, használaton kívüli eszközöket előkészítenek, és hatalmas zajt csapnak. Tehát ez a zajcsapás, ez nyilván nem a keresztény ünnepkörhöz tartozik, hanem ezt a kutatók is úgy magyarázzák, hogy ez egy visszamaradt pogány elem, amit a legutóbbi időkig gyakoroltak, hát itt a legutóbbi idők alatt értsük azt, hogy még a II. Világháború után gyakorolták még az 1950-es, 60-as években, és ennek egy másik része, hogy a település körül tüzeket gyújtottak, ilyen őrtüzeket, és gyakorlatilag ez a zajkeltés, és ez a tűzrakás, a fény volt hivatott a gonosz szellemet távol tartani a településtől, és így megóvni a település lakóit. De hát a kereszténység, keresztény szokások nagyon szépen beépültek ebbe a régi tavaszváró ünnepbe, de a régi szimbólumok megmaradtak. Hát mik ezek a szimbólumok? Hát például a víz. Hát a víz az életnek az alapvető kelléke, víz nélkül nincs élet. Ezen kívül a tojás, ugye a tojás is az életet, az új életet szimbolizálja. És még van néhány ilyen jelkép, a húsvéti bárány, a sonka, és egyebek. A táplálkozásnál, vagy a húsvéti ételeknél ezek mind szépen beköszönnek. És hogy milyen keresztény szokások vannak? Hát például a húsvéti ételszentelés. Ugye a 40 napos böjt, akkor az emberek nem fogyasztanak húst, vagy hagyományosan nem fogyasztottak húst. Legalábbis a katolikusok, görög katolikusok, római katolikusok, de maga a nagy péntek az a reformátusoknál is böjtnap szokott lenni, hagyományosan náluk is böjtnap, és aztán ezután következik ugye még szombat, és aztán húsvét első napja, vasárnap, de sokszor már szombaton az utóbbi időben, ahol még szentelnek ételt, már szombaton este megszentelik, és akkor már szombaton este fogyaszthatják a húsvéti finomságokat. Tehát hagyományosan csak a szentelés után lehetett húst enni, és a kosárba, amivel elvitték megszentelni az ételt, mindenből egy keveset, csak utána lehetett fogyasztani ezekből az ételekből. És ebbe a kosárba került tojás, került sonka, került kolbász, ahol kocsonyát készítettek. Kocsonyát is beletették, bár az inkább az előző szakasznak az étele, de van, hogy még ekkora is készítenek. Görög katolikusoknál elmaradhatatlan a sárga túró, vagy szirik, és akkor persze mindenfajta új ételféleségek születnek, újabban divat a sajtekercs, meg mindenféle tavaszi saláták. Hagyományosan minden ételből vittek szentelésre egy keveset, még a kenyeret, a kalácsot is. Egyébként legtöbb helyen húsvétkor a húsvéti sonkához nem kenyeret fogyasztanak, hanem kalácsot. Ez eléggé elterjedt. Máskor eszébe nem jutna az embernek a sós sonkához édes kalácsot enni. Na nem annyira édes ez, de azért mégiscsak ugye nem kenyér, hanem kalács, tehát finomabb lisztből és egy kicsit édesen készül. De húsvétkor, még az én gyerekkoromban is kenyér szinte nem is került az asztalra, csak hogyha valaki külön kérte, de a kalács volt. És hát természetesen ilyenkor a hagyományos kemencés kalácsokat, nem csak a fonott kalácsot, hanem a mákos, diós kalácsokat is sütötték nagy ünnepnek megfelelően.
És hát itt azért szóba került, hogy ugye ilyenkor a tavasz megindul, kinyílik, a portákon vagy akár a földeken milyen munka kezdődött, hiszen gondolom azért már tavasszal a húsvéti időszakban is volt dolog a földeken vagy a portán.
Igen, hát az előkészületek a mezőgazdasági munkára, felkészülés az már ebben az időszakban megindul. Hát indul azzal, hogy rendbe kell tenni a határt, és ilyen határjárások vannak, és kitakarítják az árkokat, a kutakat. Hagy említsem meg, ugye ebben az időszakban most szinte egybeesik a nagy héttel, ünnepelünk egy másik ünnepet, bár ez új, ugye a víznapja, nem véletlenül van az is ebben az időszakban. Tehát ugye a víz a húsvétnak is egyik fontos szimbóluma, és nem véletlenül tavaszra tették a víznapját. De ezt a régi paraszti világban is tudták, hogy a víz nagy érték, és a kutakat kitakarították, a határt kitakarították, aztán a portákat kitakarították, a házat, amiben laknak, tehát húsvéti nagytakarítás, ez még ugye ma is ismert kifejezés. Tehát egy ilyen külső-belső megtisztulást jelent valójában az ünnepre való ráhangolódás és készülődés. És hát magára az ünnepre, húsvétra pedig a lányok a legszebb ruhájukat vették fel, általában ilyenkorra új ruhát kaptak, különösen a nagyobbacska lányok, és abban mentek a templomba.
És ha már akkor így a víz szóba került, akkor az egyik húsvéti szokást elevenítsük fel méghozzá a locsolkodást. Ez hogyan nézett ki a paraszti társadalomban, illetve hogyan urbanizálódott, hiszen azért napjainkban már nem vödör vízzel szokás a lányokat locsolni.
Így van. A víznek a locsolkodásban nagy szerepe van, de még előtte hagy említsem meg, nagypénteken ugye a holló mossa a fiát, tehát rituális húsvéti mosakodás, ami szintén az egészséget hivatott biztosítani. Maga a locsolkodás ugye húsvét második napjához kötődik, illetve harmadik napjához. Húsvét második napján a fiúk, legények, férfiak járnak locsolkodni délelőtt, vagy a reggeli időszakban. Mert hogy mikor már szentmisére megy a család, akkor a lánynak is készen kell állni, hogy szentmisére menjen. Most attól függ, hogy a szentmise hány órakor kezdődik, ez ugye általában meghatározott időben, mondjuk 10 órakor, vagy 11 órakor, akkor 9-ig vagy 10-ig járhattak a fiúk locsolkodni, mert hogy tényleg, ahogy említette, vödörvízzel locsolkodtak, csapatosan jártak a fiúk, tehát baráti társaságok, 5-en, 10-en, de akár 20-an is, és akkor a lányt a kúthoz kivitték, és húztak egy vödör vizet, és azzal öntötték meg. Hát persze a lány visított, sivalkodott, és el akart szaladni, de hát a fiúk többségben voltak, túlerőben voltak, és nem engedték. És aztán a locsolkodás után a fiúkat a szülők vendégül látták, a lány átöltözött természetesen, és mire átöltözött, jött a következő csapatlegény, úgyhogy bizony előfordult, hogy többször is át kellett öltözni. És sajnos ennek olyan következményei is előfordultak, hogy a lány megbetegedett, akár tüdőgyulladást is kaphatott, hogyha a húsvét nem volt elég meleg még, ugye még azért ez még csak a tavasz kezdete, tehát ilyenkor azért még könnyű megfázni. De ez a szokás, ez a vödörből való locsolkodás egészen az 1960-as évekig megmaradt. Amikor a pandémiás időszak volt, ugye nem voltak nyitva a múzeumok sem, nem tudtunk látogatókat fogadni, és akkor kiírtunk egy húsvéti pályázatot. És fotópályázat is volt, meg szöveges pályázatot is be lehetett küldeni, és bizony érkeztek fotók, archív fotók is húsvéti locsolkodásról, vödörrel locsolnak a fiúk. Nekem családi fotóarchívumban is van hasonló fotó, mikor édesanyámat így 50-es évek végén vödörrel locsolják. Hát én már ilyet nem éltem meg, azt mondom, hál' Istennek, de azért a szódásüveg, a csuporvíz, ilyen még előfordult, de aztán egyre szelídült ez a szokás, és már tulajdonképpen a 60-as években elkezdett terjedni, 70-es években pedig már különösen a rózsavízzel vagy kölni vízzel való locsolkodás. Napjainkra pedig gyakorlatilag elhalt ez a szokás. Ma már nagyon kevesen gyakorolják. Már az én gyerekeimet a 80-as, 90-es években legritkább esetben, vagy inkább csak rokon gyerekek jöttek meglocsolni, már barátok, osztálytársak nem jöttek. Ugyanis lehet, hogy az is közrejátszott, hogy a szülők úgy gondolták, hogy nem küldik el a gyereket, szégyelték elküldeni locsolkodni, vagy elengedni locsolkodni, mert a locsolkodók valami ellenszolgáltatást kaptak. Eleinte csak hímes tojást, de aztán egy kis apró pénzt is, és aztán egyre nagyobb címletű pénzeket, és aztán lehet, hogy ez egy kicsit kényelmetlenné vált, hogy hát nem engedik el koldulni a gyereket. Tehát ilyen megfontolásból is hallottam, hogy hát az illető nem megy locsolkodni, mert a szülők nem akarják. Az utóbbi időben a húsvét átalakult, inkább egy ilyen családi ünnep lett, és az első tavaszi napokat kirándulásra, természetjárásra használják fel a családok, vagy pedig, ahol felelevenítik, vannak vidékek, ahol felelevenítik a régi húsvéti szokásokat, azokat szívesen megnézik. És még egy szokást szeretnék megemlíteni, a korbácsolást. Ez a magyar vidékeken, magyar nyelvterületen nem igazán gyakori szokás, inkább szlovák vidéken ismert, illetve elmagyarosodott magyar lakosság körében. Megyénkben például Szomojáról találtam adatokat, ez ugye Eger és Miskolc között, de inkább Egerhez közeli település a Bükkalján. Még 1983-ból származnak ilyen följegyzések, gyűjtések. Nem biztos, nem tudom, hogy gyakorolták-e még akkor a szokást, de fotóval tudjuk bizonyítani, hogy az idős néni megmutatta, hogy fonják a korbácsot, megfonta a korbácsot, és leírások is vannak, hogy húsvétkor a fiúk nem locsolkodtak, hanem megkorbácsolták a lányokat, és ilyen versikét mondtak.
Ha már a versekre kitértünk, milyen versekkel készültek, illetve kik készültek a versekkel, mindenki mondhatott-e verset a locsolkodás előtt, után, hogyan is zajlott a versmondás?
Hát a locsolkodás előtt szoktak verset mondani. A versek nagyon-nagyon színesek, tehát vannak nagyon kulturáltak, nagyon szépek, amelyek a tavasz szépségét, aztán a lánynak a szépségét hangsúlyozzák, aztán engedélyt kérnek a szülőtől, hogy meglocsolhassák a lányt, és aztán vannak egészen vulgáris versek is, vannak olyan versek, amelyek a kor szellemében születtek, tehát ez egy nagyon élő műfaj. Például, hogy a TSS-ítés korából, a szocializmus korából mondjak, vagy idézzek egy rövid részletet, zúg a traktor, szárt az eke, elvtársnő termetezhetek-e. Egy ilyen kis versike. De a pandémia idejében is születtek ilyen versikék, most ezt nem tudom így fejből idézni, de a előbb említett pályázatra érkeztek ilyen versikék is hozzánk.
A fiúk közül kik mondtak verset, mi volt a jellemző általában?
A gyerekek mindenképpen, de gyakran a felnőttek is. Tehát igazából ez nem volt megkötve, hogy csak a gyerekek, vagy csak a felnőttek. Igyekeztek a gyereket szerepeltetni, ha mondjuk apa a fiával ment, igyekezett a gyereket szerepeltetni, de mondjuk, hogy jó példát mutasson neki, akár ő is mondhatott. De ez nyilván családonként, vidékenként is változhatott, hogy volt-e ilyen megkötés.
Már szóba kerültek a húsvéti ételek, illetve a szimbólumok, akkor ezt egy kicsit kössük össze. Húsvétra milyen ételekkel készültek, és esetleg melyiknek milyen jelentése volt, vagy szimbolikája?
Ugye már itt említettük az előbb a sonkát, a kolbászt. Ez ugye az előző 40 napos bőjt után újra visszatért a hús, tehát az emberek az ünneplők általában ezt örömmel fogyasztották. A tojás, az feltétlenül, a tojásnak olyan jelentése is van, hogy a húsvéti szentmiséről, vagy a megszentelt tojással hazaérkezve egyet a család közösen fogyasztott el. Annyi szeletre vágták, ahányan vannak a családban, azért, hogy az összetartozásukat és az egymás segítését ezáltal is erősítsék. Ez valami hasonló, mint ami karácsonykor az almával, mert ugye hasonló szokást ismerünk a karácsonyi almával. A sárga túró ugye a görög katolikusoknál, ez szintén tojás az egyik fő összetevője, egy túrószerű vagy sajtszerű készítmény, készítik édesebben és sósabban, borsosabban is, tehát többféle ízesítéssel szokták készíteni. Talán hirtelen ennyi, de ezen kívül aztán bármi.
A locsolkodásért mi járt a fiúknak, a gyermekeknek, a férfiaknak, mit is kaptak?
A gyerekeknek általában hímes tojást adtak, a fiúknak hímes tojást adtak, amit a lányok előző napokban általában nagypénteken vagy szombaton díszítettek. Vidékenként változott, hogy miként díszítették ezeket a tojások. Például Mezőkövesden, a Matyó vidéken szépen kipingálták, gömörben mélyviasszal megírózták, de nem csak gömörben, más vidéken is azért ez szokás volt, és aztán eredetileg különböző természetes anyagból készült festőlébe tették, aztán később ez változott. Volt, amikor nem megírózták, tehát nem mélyviasszal tették rá a mintát, hanem például egy levelet erősítettek rá, textilbe, vékony szövésű textilbe belefogták, hogy rá szorítsák a levelet, és akkor úgy tették be, ez az úgynevezett berzseltojás. Akkor ma már mindenféle színes viaszokat lehet venni, úgyhogy azzal is, meg színes festőleveket is lehet vásárolni, ezekkel különböző színűre díszítik. Van, hogy csak megszínezik, tehát maga az a hímes tojás, hogy megszínezik, de van, ahol még valami mintával is díszítik.
Hogyan látják ez napjainkban, mennyire élő szokás, vagy mennyire éli reneszánszát a tojásfestés?
Kézműves foglalkozásokon ma is találkozhatnak ezzel a gyerekek, de Nem tudom, hogy mennyire értékelik, mert egyébként pedig nagyon nagy munka ezt elkészíteni, és hát ugye utána a fiúk általában ezt nem őrizték meg, mert megették. Ez főtt tojás volt legtöbb esetben, tehát utána megtörték és megették. Ritkább esetben eltették, de ez csak akkor lehetett, hogyha nagyon hosszú ideig főzték előtte, mert egyébként pedig megromlott, hogyha nem fogyasztották el idejében a tojást. És egy idő után ez a szokás átalakult, tehát már nem hímes tojást kaptak a gyerekek, hanem csoki tojást, sőt nem csak csoki tojást, hanem csoki nyuszit és egyéb figurákat, tehát átalakult ez a szokás, sőt új szokások is keletkeztek, ugye a csoki tojás keresés, vagy a nyuszi fészek keresés újabban eléggé elterjedt szokás, sőt egy másik új szokásról is szót szeretnék itt röviden ejteni, az úgynevezett tojásfa állítás, vagy tojásfa készítés. Ez tulajdonképpen valami hasonló, mint a karácsonyfa, csak nem fenyőfát díszítünk, hanem valami például nyírfát, és nem szaloncukorral, meg karácsonyi üvegdíszekkel, hanem különböző tojásokkal, most hogy az hímes tojás, vagy festett papírtojás, vagy egyéb, az vidéke, vagy embere válogatja. Vannak települések, ahol ez egy közösségi esemény, ahol vagy az iskolás gyerekek kezdeményezésére, vagy a polgármesteri hivatal kezdeményezésére készítenek ilyen tojásfát, és a falu minden lakója elhelyezheti ezen a fán a saját tojását. Tehát egy ilyen közösséget összetartó vagy építő eseményé válik. Hagy említsek egy ilyet, például Arlón, Miskolc közelében, ez egy pár évvel ezelőtt bevezetett szokás, erről is éppen az előbb említett húsvéti pályázat útján értesültünk, és egész fotodokumentációt kaptunk erről, hogy miként állítják ezt, és díszítik ezt a tojásfát.
És hát a tavasz ugye nem csak a munkában, illetve a szokásokban bírt nagy jelentőséggel, hanem azért tudjuk, hogy a mulatságok is ilyenkor kezdődtek el a böjti időszak után. Miben nyilvánult meg akár a fiatalok, akár az idősebbek körében?
Hát igen, a húsvéti időszakban nem csak a hústól való tartózkodás, de a mulatságtól való tartózkodás is elő volt írva, tehát nem szerveztek semmiféle nagy társas összejöveteleket, nem voltak lakodalmak böjti időszakban, és a húsvéttal ezt feloldották, és ezért sok helyen szokássá vált, hogy húsvét után húsvéti bált szerveznek, illetve a húsvéti ünnepek végén, utolsó napján húsvéti bált szerveznek, és ez a szokás sokfelé napjainkig él, tehát hogyha szétnézünk, akkor a környékünkön is több helyen találkozunk ilyen mulatságokkal. Még visszatérve a locsolkodásra, hadd jegyezzem meg, hogy ugye húsvét második napján a fiúk jártak locsolkodni, de hagyományosan húsvét harmadik napján, amit ma már ugye nem ünnepelünk, az már manapság sima munkanap, de valamikor az háromnapos ünnep volt, tehát volt húsvét harmadik napja is, és ilyenkor a lányok locsolták vissza a fiúkat. Na, ez sem olyan ünnep volt, tehát azért már valamelyest az is munkanapnak számított, és a legények, a fiúk mentek a maguk dolgára, például szekérrel mentek ki a mezőre, a lányok viszont vigyázba álltak, és ha jött egy szekér, akkor vödörrel visszalocsolták a legényeket, tehát kölcsönkenyér visszajár a lapon. Hagy jegyezzem meg, hogy még az én gyerekkoromban ez egy teljesen általános szokás volt, tehát húsvét harmadik napján persze mentünk iskolába, de úszott a tanterem húsvét harmadik napján. A tanár alig tudott belépni az ajtón, mert félő volt, hogy ő is kap esetleg egy nagy bögre vizet. És persze hát a fiúk azt nem akarták engedni, hát ők is igyekeztek locsolni, tehát ott mindenki mindenkit locsolt.
Kedves hallgatóink, Bodnár Mónikával, a Herman Otto Múzeum néprajzi tárának osztályvezetőjével, Sütő Dávid Pelé beszélgetett az előző percekben a húsvéti szokásokról.